Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban Antal Sándor brácsa művésszel beszélgetünk. A csíkszeredai születésű, jelenleg Bécsben élő muzsikust nemrégiben Bukarestben hallhattuk zenélni Matej Joachimescu fuvola művész és Tina Zserdin hárfa művész társaságában. A bukaresti evangélikus luteránus templom volt az egyik helyszíne a ritka formulájú trió 9 állomásos romániai koncertkörútjának. Az osztrák fővárosban élő fiatal muzsikusok vonzó műsort adtak elő, egyedi lehetőséget kínálva arra, hogy a zenekedvelők megismerjék a három rendkívüli hangszer színes hangzásvilágát. A programban olyan zeneszerzők művei szerepeltek, mint Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Jacques Ibert, Astor Piazzolla vagy Bartók Béla. Kedves hallgatóink, mielőtt Antal Sándor brácsa művésszel beszélgetnénk, hallgassuk meg Astor Piazzolla Oblivion című szerzeményét Matej Joachimescu fuvola, Tina Zserdin hárfa és Antal Sándor brácsa művész előadásában. Tartsanak velünk!
Thank you.
Antal Sándor brácsaművésszel beszélgetek. A bukaresti luteránus evangélikus templomban volt egy gyönyörű koncertjük. Hárman léptek fel Matei Joachimescu fuvola művésszel és Tina Zserdin hárfa művésszel közösen. Először is arra kérném meg, hogy mutatkozzon be.
Antal Sándornak hívnak. Csíkszeredában születtem, de nagy kaszoni származású vagyok, a szüleim onnan származnak. És röviden annyit, hogy a Kolozsvári Egyetemen végeztem, majd utána a Nagyváradi Zenekarba kezdtem el profi pályafutásomat, majd egy idő után úgy éreztem, hogy ki szeretném próbálni magamot külföldön is, ezért a Graz Egyetemre felvételiztem mesterszakos hallgatóként, felvettek, de mivel az én tanárom Bécsben él, ezért én is Bécsben élek, és így sikerült találkoznunk hárman Bécsben, Matejjel és Tinával.
Kérdezem a triónak a tagjairól és a hangszerekről. Matei Joachimescut itt Romániában ismerik. Ő most egy aranyfuvolával lépett fel. Muramatsu japán cég gyártotta. Arról mit kell tudni?
Amit érdekes tudni a fuvoláról, hogy különböző fémekből csinálnak fuvolákat. Ez az egyik legjobb a közé tartozik. Tehát a fuvola ugye gyakorlatilag két részből áll. A felső része, ahol van a fuvóka része, az van 22 karátos aranyból, és az alsó része van 9 karátos aranyból. Tehát gyakorlatilag a fuvola az aranyból van, csak hogy nem ugyanazok a karátok mindenütt, és ezért van is egy ára neki. Muramatsu cég, az én, amit Matejtől tudok, ő bizonyos koncertek miatt kedvezményesebb áron tudta megvenni ezt a hangszert, ezért utána is még egy pár koncertet játszott a Muramatsu cég égisze alatt. De ez egy nagyon-nagyon neves cég, és rengeteg fuvolista onnan vásárol, ha csak teheti.
Tina Zserdin, ő egy szlovéniai hárfaművész, aki számos kortárs zeneszerzőt megihletett, és neki dedikálták a művüket.
A hárfának is ugye többféle változata van az idők folyamán. Talán egyik legrégebbi hangszer, hát a dobot nem veszük ma az ritmus, de mint hangszer, az egyik legrégebbi hangszer. És amit erről a hárfáról tudni kell, ami ezen a koncerten van, hogy ez egy koncerthárfa, ami azt jelenti a mai napokban gyakorlatilag, hogy ezt használják a nagyzenekarokban, és ezt használják kamarazenében vagy szóló darabokban. Ennek a mechanikája nagyon fontos, van rajta 47 húr és 7 pedál. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni a hárfát, főleg ezt a változatát, hogy a 47 húr, amit felül lát az ember, az lenne a zongorának a fehér billentyűje, és a pedálok alul lennének a fekete billentyűk. És igazából a nehézség a pedálozás, persze meg kell tanulni a pengetési módokat, még zeneiségé, még ilyenek, de a pedálozás nagyon nehéz.
Tina, ő eredetileg zongorát tanult, ugye?
Tina zongorát is tanult, mint mindannyiunk. Máté is tanult zongorát, meg én is. Én mellék szakként, ők inkább főszakként az elején. Amit én Tinától tudok, az az, hogy a hárfa hozta vissza neki azt a fajta zenei létet, amit szeret. Amit még esetleg fontos tudni róluk, ez egy érdekes dolog. Mi addig nem tudtuk, amíg nem kezdtünk erre beszélgetni, hogy Tinának a dédnagymamája az egy magyar születésű hölgy, és Mateinek ugyancsak az anyukája felől a dédnagymamája ugyancsak magyar származás, budapesti származás, és van magyar bér venni.
Antal Sándor brácsájáról mit kell tudni erről a hangszerről?
Elsősorban nagyon jól néz ki, jól is szól. A papír szerint egy cseh hangszer, de mióta egy kicsit én is benne vagyok ebben a világban komolyabban, azóta szerintem nem eredeti a papír. Nem egy különleges hangszer, én amikor megvettem, akkor a hangja miatt vettem meg, meg az ereje, meg a kinézetele miatt, semmi extra nincsen vele. Persze most, hogy Hollandiában összeismerkedtem és összebarátkoztam egy hangszerkészítővel, akivel rengeteg dolgot tanultam a hangokról, meg a hangszerkészítésről, meg kivételes módon, mert ezt általában nem mondják el, és adott nekem egy hangszert is, hogy játszok rajta. Azóta már tudom, hogy ennek is vannak olyan fajta hibái, amit már nem lehet kijavítani, de hát egyelőre még lehet használni nagyon jól, aztán szeretném én is lecserélni egy jobbra természetesen, mint mindenki más.
Hogy kezdett el zenélni? Ki zenész a családban?
De először is apukám, ő cimbalmas, ő népzenész és lakodalomba zenét régebb. Volt nekik egy nagyon híres zenekaruk Kászlonban, és aztán később az egész Hargita megyébe gyakorlatilag. Az Antal zenekar, így hívták őket akkor. És ő igazából sajnálatos módon vagy nem, ezt nem lehet tudni. Először arra gondolt, hogy én hegedűjek, de ne a népzenét és ne a lagzenét, hanem tanulja a klasszikus zenét. Ami az én szempontomból jó is volt, de nem ártott volna, hogy a másikat is egy kicsit többet foglalkozok, aztán később ezt behoztam. És egy adott pillanatban őszintén meg kell mondjam, voltak az iskolában gyenge pontok, nem feltétlenül az én részemről, hanem a tanárok részéről, mert nem volt szaktanár, és egyszerűen megutáltam az egész zenélést, meg hegedülést. Aztán 3 év kihagyás után egy olyan ember jött, aki kicsit megszerettette velem, Derzsi Albert, Isten nyugtass, ő meghalt, vásárhelyi hegedű és brácsatanár, akivel aztán elkezdtem dolgozni. Mellette még volt egy Kovács László nevezetű hegedű tanár is, aki kicsit segített, hogy visszajöjjek ebbe az egész zenévilágba. És akkor Derzsi Albert mondta, hogy az az igazság, hogy ez a 3, szinte 4 év kihagyás, tanulás, az nagyon nehéz behozni, egyszerűen nincs idő az iskola mellett. Ha átmennék Brácsára, akkor sokkal könnyebb lenne ez az egész, és a felvételim is sokkal biztosabb lenne. És az elején, hát főleg apukám, hát ő igazából nem volt ez mellett, de megszerette ő is, amikor kezdtem ugye brácsázni, rájöttem, hogy hát ezen is dallamot is lehet játszani, még minden, meg észrevettem, hogy a kamarazenében milyen fontos. És ez hozta ki belőlem azt, hogy nagyon megszerettem, és ez mellett elkezdtem népi brácsát is tanulni természetesen, és egyre több népzenével foglalkozni csak magam részére. Végül kiderült, hogy amikor befejeztem az egyetemet, az állás lehetetlenség miatt, mert az állam megszüntetett mindent, én egy fél évig a Csíkszeredai Harkot együttesnél voltam népi brácsás. És a brácsa megmaradt, mint főszerep, mondhatjuk így, meg hogy szeretem, meg egyáltalán jól esik brácsászni.
Hogy jutott ki Váradról Bécsbe?
Történet. Váradra úgy kerültem, hogy ami alatt a Harkot együttesnél népi brácsástam, nem hagytam abba a klasszikus brácsást. És összebarátkoztam különböző mesterkurzusokon a bukaresti filharmonikusok első fogottosával, akinek mondtam, hogy ha lenne valami lehetőség Bukarestbe, akkor bejönnék ide is. És ő baráti alapon szólt nekem egyszer, hogy lesz egy meghallgatás, ami nem hivatalos, de lesz, és üljek el, mert ott sincs állás, tehát itt sem szabadott kiadni az állást. Eljöttem, felvételiztem. Mint kiderült, később felvettek, csak mivel engem senki nem ismert itt. Az elején nem hívtak, nem tudták, ki vagyok. És egyszer szükség volt még egy emberre, akkor elhívtak, kipróbáltak, és akkor utána egy egész fél évig ide jártam. Ez 2006 végéig volt, pont akkor léptünk be az Unióba, 2007-ben. Elmentem velük egy turnéra, majd utána volt egy próbajáték, ami döntőbe bekerültem, de egy másik embert vettek fel. Ezek a próbajátékok, ezek mindig egy kicsit furcsa, nem lehet tudni, hogy akkor mikor mi tetszik, melyik nap. A lényeg az, hogy utána felvételiztem a Váradi Zenekarhoz, ez a felvettek, ott játszottam 5 évig, és egy ott pillanatban jött egy ilyen furcsa érzés, hogy én muszáj kipróbáljam magam egy picit külföldön. És először én Hollandiában voltam egy évig, egy nagyon-nagyon idős tanárnál, de aki még Kodálynak volt tanítványa is, Weiner Leónak, úgy hívják, hogy Schiffer Ervin, Isten nyugtass, ő is meghalt sajnos. Nála voltam egy évig, Groningenben, Hollandiában. Tőle olyan dolgot tanultam meg, ami a régi iskolával kapcsolatos, a régi hegedű meg brács iskolával. Ezt nem bánom azt az évet, habár nehéz volt, mert teljesen ezer idegenben nagyon nehéz volt. És utána akkor közben én még összebarátkoztam több zenésze Bécsből, sikerült egy mesterkurzuson keresztül, a Sonorum Kamarazene Fesztiválon keresztül egy Hafner Eszter vezető magyar hegedűs segített nekem a mostani tanáromat megtalálni, akit úgy hívnak, hogy Herbert Käfer. Ő az Artis Quartetnek a brácsása, ami ez a kvartett igazából nagyon híres, csak nem keleten, hanem nyugaton, meg Amerikában, mert erre fel egyszerűen nem jártak, nem hívták őket. És azért élek Bécsben, különben a Graz Egyetemen ő is tanár, csak Bécsben lakik, és mivel a mesterén nincsen annyi tantárgy, amit fel kell vegyél, ezért Bécsben egyszerűbb megoldani az órákat. Nem kell mind a ketten leutaznunk, hanem ott megoldjuk Bécsben.
És Bécs után mi lesz a következő állomás? Ezen gondolkodott?
Ha Bécsben találnék egy stabil állást, akkor Bécs lehetne egy olyan pont, amit el tudnék képzelni, hogy ott maradjak, és a jövendővelémet is kivigyem. Ugyanis ez még nincs nagyon messze, és még a Kárpát-medencéhez tartozik, ami még mindig egyelőre úgy tűnik, hogy fontos számomra, vagy kötődésem van még mindig. Mert ugye Hollandia után ott is kipróbáltam, az egy teljesen más kultúra. Ott is jól éreztem magam, de nem tetszett annyira. Ha Bécsbe, vagy Ausztriában kerülne egy stabil állás, akkor biztos, hogy ott maradnék. Ha nem, akkor visszajönnék, és akkor valamit megpróbálnék itthon megint, mint mielőtt elment.
A német nyelvvel hogy barátkozott meg? A zenésznek könnyebb megtanulni a német nyelvet?
Ezt most nem tudnám megmondani, én csak annyit tudok, hogy anyukám nagyon okos volt, amikor én befejeztem a 3 csoportnap közit, akkor azt mondta, hogy kisem, te most még egy évet nem mész iskolába, hanem egy évet tanulsz románul, román csoportba, és ugye gyakorlatilag két nyelvűként nőttem fel 7 éves koromtól. És utána az iskolában nagyon keveset tanultam németet, valahogy ragadt rám, és tudni kell, hogy én játszok egy német zenekarba is, 2008-tól, a Nemzetek Zenekara így hívják magyarul. Ott gyakorlatilag az alapnyelv az a német, meg az orosz, mert sok orosz van abban a zenekarban. Úgy kell érteni ezt a nemzetek zenekarra, hogy tényleg többféle nemzet van, de hát a régi Szovjetunióból van legalább 10 nemzet, az mind oroszul beszél egymáshoz. És ott is ragadt rám sok minden, meg valamilyen szinten a szükség is hozta meg. Az egyetemre, amikor bekerültem, ugye egy évig ott voltam, és akkor úgy van, hogyha mester is vagy, akkor egy B2-es nyelvvizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a második évet elkezdhess. Ezért hirtelen még egy nagyon szorosat rátanultam, és akkor sikerült átmenni ezen a vizsgán. De a német nyelv is körülbelül úgy van, mint bármelyik más nyelv, hogy kell mindig használni, kell bővíteni a szókincset. Thank you.
Claude Debussy fuvolára, brácsára és hárfára írt szonátájának harmadik tételét hallották. Mit kell tudni erről a műről, és hogyan állt össze a romániai koncertkörútjuk műsora? Antal Sándor brácsa művész.
Az egész elképzelésünk onnan kezdődött, hogy van Debussynek ez a szonátája. Fuvolára, brácsára és hárfára. Ez egy egyedi darab, ő, amikor megírta ezt a darabot, addig ez a formáció nem létezett, és ahogy mondtam a koncerten is, eredetileg ő oboa, fuvolára és hárfára képzelte el. Valamilyen oknál fogva kicserélte az oboát a brácsára, és ezáltal rengeteg olyan technikai dolgot, meg hangszínbeli dolgot felhasznált, ami azt jelzi, hogy igazából ő nagyon értette a vonós hangszerekhez, és tudta, hogy mit írt. Tehát Debussyről különben ezt kell tudni, hogy ő az egyik fajta zeneszerző, aki nem a közönségnek írt feltétlenül, hanem azért, hogy az jó legyen az a zene. Különben annyit kell tudni Debussy szonátáról, hogy az a tanár, akivel ezt én tanultam Groningenben, Hollandiában, az egyenes ágon, tanári ágon leszármazottja Debussynek a lányának. Tehát ennek a Fuvola tanárnak a tanárjának volt a tanári Debussynek a lánya, és ez egy direkt vonal volt erről a darabról információkat kapni, amit sikerült átadjak nekük is. Különben, ami ki van adva Kotta, abban van enyhe karakterhiba. Nem ez volt az eredeti elképzelés, és akkor sikerült megváltoztatni, mindenki furcsált, amikor mondtam, és tényleg van logikája. Ami meg ott van, annak is van, de nem az igaz. És úgy szerettük volna felépíteni a műsort, hogy ez egy kicsit interaktív is. Mert azt tudjuk, hogy jó, Bukarestben talán nem, de például Szucsában, Bisztricán, Gyergyóban szerintem így, hogy koncerthárfát ilyen formában, ahogy most volt, szerintem nem nagyon látott a közönség, mert nem volt a hogy. Mert nem hordják ezt a hangszert se, hogy ez volt az egyik alapötlet. A másik alapötlet az volt, hogy mutassuk be a hangszereket egyenként, és akkor természetesen, amiután lejárt egy picit, tudtuk mi is azt, hogy azért a közönségnek is kell egy pár darabot játszani, akkor kezdtünk gondolkozni, hogy mit lehetne átdolgozni egyáltalán, ami kicsit hozzánk is tartozik, egy kicsit a közönségnek is tetszik. Matej jött az ötlettel, hogy a Piazzollát azt meg kéne csinálni. Neki már volt egy feldolgozás változat, azt egy picit átalakítottuk brácsára, meg ilyesmi.
A Bartók román táncai nagyon érdekesek voltak. Hogy született ez az átírás? Mit kell tudni erről?
Mondtam, hogy meg kéne próbáljuk a Bartókot. És gyakorlatilag a próbák alatt ez így az egész úgy kialakult természetes folyamatként. Tehát nem volt semmi extra munka benne, hanem egyszerűen utána néztünk egy kicsit, hogy mit, hogy lehetne a hangszínek, hogy lehetne változtatni. Természetesen benne van az is, hogy a brácsa nem játszott olyan magasan, mint a Fuvolán, tehát azt is próbáltuk, hogy ahol alacsonyabban azt én játszom, ahol magasabb azt ő játszom.
Volt egy rész, ahol fütyölt is Anton Sándor.
Igen, hát az az a rész, amit hát a hat táncdallam közül ez az egy, amelyik nem táncdallam, hanem ez egy pásztorfúrjás pásztordal, és ez eredetileg a hegedű átírat változatban, azt Székely Zoltán írta volt át, hegedűre és zongorára, ő ezt üveghangokkal képzelte el. És akkor, mivel tudtuk, hogy ezt mindenki így játszott, tehát úgy gondolkoztunk, és Maténak jött ez a csodálatos ötlet, hogy tudok fütyülni? Hát mondom, persze. Azt hát akkor meg kéne próbáljuk így, és akkor megpróbáltuk, hát az elején egy picit kellett igazítani, mert hát az ember ugye nem fütyül rendszeresen akkor, de utána működött, nem volt semmi probléma.
Melyik az ön kedvenc műsorszám a mai programból?
Hát igazából a Bartók. Az van hozzá a legközelebb. Sokat segítettünk Tinának, mert hogy neki ez valamilyen szinten újdonság.
Abszolút. Nagyon jó ritmus érzéke.
Ő egy csodálatos kivétel. Ő a Milánói Skálával kisegít, a bécsi operába kisegít, a bécsi filharmonikusoknál, a bécsi Volksoperbe kisegít. Aki ilyen helyen játszik, annak nem szabad ilyen problémája lenni. Neki csak annyit kellett segítsünk, hogy a Kották ugye nem úgy vannak, hogy mi ki tudtuk írni a dallamokat, mert nem volt erre idő egyszerűen, hanem kellett neki segítsünk, hogy mit hagyjon ki, és mi maradjon meg. Mert azt a sok akkordot, ami zongorán van, azt nem lett hárfa. És akkor neki azt próbáltuk elmagyarázni, és segítettünk benne, hogy melyik hang fontos, melyik hang nem fontos, és akkor mi maradjon meg. Neki ez volt a nehéz a Bartókban.
Nagyon-nagyon szépen.
Jó, én köszönöm, nagyon szép.
Sok sikert.
Antal Sándor brácsa művésszel beszélgettünk. Adásunk végén, kedves hallgatóink, hallgassuk meg Bartók Béla fuvolára, brácsára és hárfára átírt román táncait, Matej Joachimescu fuvola, Tina Zsertin hárfa és Antal Sándor brácsa művész előadásában. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ru honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!